No, szervusztok, jó reggelt, szép napot. Csak nem tudok betelni veletek, tényleg? Tudjátok, hogy jól néztek ki? Ennyire megférfi. Úrunk, csak köszönjük neked, köszönjük, hogy itt lehetünk, köszönjük neked ezeket a drága, csodálatos férfiakat, Uram, te embereidet, Uram, és csak kérünk téged, hogy kent fel ezt a mai napot, kent fel ezt a hétvégét, szólj hozzánk, építs minket, Uram. Kérünk téged, hogy taníts minket különböző területeken, mutasd meg, Uram, hogy milyen a te szíved szerint való férfi, segíts nekünk azzá válni, Uram. Csak köszönjük neked, szeretünk és magasztalunk téged, dicsérünk te drága nevedben. Amen. Hányan voltatok itt legutoljára? De már mi nem itt, hanem az még Dömösön a tavasszal. Emlékeztek, hogy arról ott miről beszéltem? Nem, persze, hogy nem emlékeztek. Ezt én Pakson már megtanultam, hogy... Igen. Azért ez jó, hogy egy ember figyelt, nem? Tehát azért ez már nem. De Pakson ezt megtanultam, sokszor volt, hogy mentem, és... Hát tudjátok, múlt héten arról beszéltem, és akkor... Ilyen arcokat láttam. Folytatnánk azt a gondolatot. Ugye ott, ha jól emlékszem, arról beszéltünk, hogy két téma volt, amit ezek a hölgyek mind kivétel nélkül leírtak. Az egyik az a felelősség, amiről akkor beszéltünk, a másik meg a szelídség. A szelídség, mint ideális férfi tulajdonság, a szelídség. És erről szeretnék egy kicsit beszélni nektek. 1 Timóteus 6.11-el kezdjük. De te, ó Istennek embere, ezeket került, hanem kövesd, az új fordítás azt írja, hogy törekedj az igazságot, a félelmet, a hitet, a szeretetet, a békességes tűrést és a szelídséget. Tehát kövesd a szelídséget. Kövesd a szelídséget. És a 21. században ez azt hiszem eléggé furcsán hangzik, hogy kövesd a szelídséget, mert a világban ez a szó, hogy szelíd, ez teljesen más értelmet kap, mint amit itt olvashatunk. A világ egyáltalán nem szelíd, és a világban az az elképzelés, hogy egy férfi nem lehet szelíd, egy férfinek keménynek kell lenni, egy férfinek macsónak kell lenni, egy férfinek meg kell mutatnia, hogy ő az erős, és ő az igazi emberke, és hogyha szelíd vagy, akkor az a gyengeségedről tanúskodik. De Isten azt mondja, hogy hiába változott meg a világ, hiába változott meg az embereknek a szokásai, hiába jöttek különböző trendek, az embernek a lelke, az a teremtésétől fogva nem változott semmit. A lelkedben ugyanazok a szükségek vannak, mint 1000, 2000 vagy 100 vagy 150 évvel ezelőtt. Ugyanazok a lelki szükségeid vannak, úgyhogy amikor emberi kapcsolatokról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy ugyanazokat az ember lelkéhez való kulcs vagy kulcsok ugyanazok, mint 100, 500 vagy 1000 évvel ezelőtt. Nem változott semmit. Hiába változott a világ, hiába lett olyanná, amilyen, az embernek a lelke nem változott. Úgyhogy ugyanazokkal az eszközökkel tudod elérni a másik embert, mint egy pár évvel ezelőtt, vagy bármikor. Mielőtt belemennénk egy kicsit a témába, vagy mélyebben, nézzük meg, hogy mi az a szelídség. És nagyon nagy kedvem lenne, hogyha, sőt, meg is teszem, ki tudna erre egy-egy definíciót mondani. Szerinted mi a szelídség? Hajlandó a másik akaratát követni. Hajlandó a másik akaratát követni. Aztán?
Nem is hajlandó.
Sziszi? Lemondok a saját erőmről. Ez is jó.
Hajlandó hallani.
Aha, jó, nagyon jó. Szuper. Hú, de jó ez. Ez jó. Hallottátok? Hogy biztos önmagában tudja, hogy ki ő, és ezért képes nem visszaütni. Nagyon jó, ez nagyon jó. Az új szövetségben 4 szót használnak a szelídségre. Ez a praus, az akeraios, a haplotész és az epieikész, és ez az utóbbit használja legtöbbször, és nem akarok most, ne ijedjetek meg, nem fogok ilyen hosszas szótanulmányba belemenni. Majd később, csak kevés az idő, sok a mondandó. Igen, de azt felsorolnám, hogy ezeket a szavakat milyen értelemben használja a Biblia. Szelíd, jóindulatú, elnéző, méltányos, engedékeny, gyöngéd, lágy, kellemes, nyílt szívű. Ezekben az értelemben használják ezeket használja a Biblia ezeket a szavakat. Vagyis, amikor azt mondjuk egy emberre, hogy szelíd, akkor ez alatt nagyjából azt értjük, egy olyan személyre gondolunk, aki nem agresszív, akiben nincs semmi erőszakosság, hanem gyöngéd, lágy, kellemes, engedékeny, barátságos, nyílt szívű. Ez a gyengéd. És a szelídség az nem a gyengeségnek a jele, a szelídség az nem szégyen. Hogyha megnézzük, akkor láthatjuk az írásban, hogy ott vannak Isten nagy emberei, és hogy miket mond róla az írás. 1 Mózes 25-27-ben azt olvashatod, amikor felnövekedtek a gyerekek, Ézsau vadászathoz értő mezei ember lett, Jákob pedig szelíd sátorlakó. Jákobról azt írja, hogy szelíd volt. Mózesről azt írja 4 Mózes 12.3-ban, hogy mindenkinél szelidebb volt. Mindenkinél szelidebb volt. Ha megnézed Istennek a jellemét, ha megnézed Istennek a természetét, akkor azt láthatod, hogy ő hatalmas, erős, mindenek felett lévő, és mégis hogyan szólt Illéshez? Szeliden. Halcelit hangon. 1 Királyok 19.12. A földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem, és tűz után egy halk, szelíd hang hallatszott. Jézus is azt mondja magáról Máté 11.29-ben, hogy ő alázatos és szelíd lelkű, és ez egy ámulatos dolog, mert az írásból az derül ki, hogy Isten nem negatív tulajdonságként kezeli a szelídséget, mint a világ, hanem igenis azt mondja, hogy egy Isten szerinti férfi, az legyen szelíd. Az legyen szelíd. És mit gondoltok, miért tartja Isten ennyire fontosnak ezt az emberi tulajdonságot? Miért kövessem a szelídséget? Miért legyek szelíd? És ez a kérdés, amire szeretnék 3 választ adni. Az egyik az az, hogy férfi vagy, és mint ilyen, vezető is egyben. És lehet, hogy ezt nagyon sokszor hallottad már tőlem, és ígérem, hogy nagyon sokszor fogod még hallani. Mert ez az egyik veszőparipám, hogy a férfiak megértsék, hogy a teremtésükből adódóan vezetők. Nem azért vezetők, mert van egy csapatuk, amit vezetnek, hanem azért vezetők, azért vagyunk vezetők, mert Isten vezetőnek teremtett minket 1 Mózes 1.26 szerint. Vezetők vagyunk. Hogyha egyetlen egy emberre hatást tudsz gyakorolni, már vezető vagy. Már vezető vagy. És ez annyira fontos, hogy megértsük, és annyira fontos, hogy az identitásunká váljon, hogy megértsük azt, hogy mi igenis vezetők vagyunk, és így álljunk a világhoz, a gyülekezethez, a munkánkhoz, a családunkhoz, az emberekhez, mindenkihez, hogy mi igenis vezetők vagyunk. És vezetni csak azt tud Isten szerinti módon, aki szelíd. Aki szelíd. Aki szelíd. Ézsaiás 40, 10 és 11. Íme az én Istenem, az Úr jön hatalommal, és a karja uralkodik. Íme vele jön jutalma, és előtte jár fizetsége. Mint a pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe hordozza őket, és szoptatós juhokat szeliden vezetgeti. Figyeljetek, ez a pár sor, ez a 2 vers, ez olyan gyönyörűen megmutatja azt, hogy hogyan érdemes vezetni, hogyan érdemes Isten szerinti módon vezetni. Nézd meg, mit mond. azt mondja, hogy habár ő hatalmas, ő uralkodik, ő mindenek felett van, mégis szeliden vezet. Annyira gyönyörű ez a kép itt a pásztor és a nyáj példázata, mert hogy a vezetőknek az egyik legnagyobb hibája, hogy nem szeliden vezetnek. A vezetők többsége visszaél a hatalmával. És figyelj, nem csak az a hatalommal való visszaélés, hogyha mondjuk kizsákmányolja a vezetetjeit, hanem az is a hatalommal való visszaélés, hogyha nem veszi figyelembe azokat a személyeket, azokat az embereket, akiket vezet, nem veszi figyelembe az ő érzékenységüket, a lelküket, tudjátok, miről beszélek, nem akarok ebben mélyen belemenni. Hogyha nem veszem figyelembe azt, hogy a Claudio milyen személy, és hogy hogyan lehet vele bánni, akkor visszaélek a hatalmammal. Akkor egész egyszerűen nem úgy vezetek, ahogy vezetnem kell. Ezért nagyon fontos a szelídség a vezetésben. És ha szelíd vagyok, akkor amit itt olvastunk, ez annyira tetszik nekem, hogy akkor ölemben hordozom azt, akit vezetek. Segítek neki átmenni a nehéz helyzeteken. Segítek neki terheket cipelni. Tudod, azt mondja, hogy akkor legeltetem a nyájat, vagyis táplálom, mind szellemileg, mind szakmailag. Vagy ha mondjuk a gyülekezetet nézzük, vannak olyan szolgálatok, ahol igenis nem elég az, hogy szellemi vagy, kell egy bizonyos fajta szakmai felkészültség. Hogyha én beülnék a Zsolti keverőpultja mögé, hát nagyon érdekes dolgok történnének ott. Mert hogy lehet, hogy szellemi vagyok, de azt se tudom, melyik gomb mit indít el. Vagy hogyha Szabinak a csapatába beállnék énekelni, hát ott is érdekes dolgok történnének. Bár lehet, hogy ezt érdemes lenne egyszer kipróbálni, így mondjuk az istentisztelet végén, mert akkor egyből hazamennek. az emberek. Ja, de hogy táplálom szellemileg, és táplálom mindenféle módon. 4 Mózes 12:3. Az az ember, Mózes pedig igen szelíd volt, minden embernél szelidebb a föld színén. Figyeljetek, ez annyira fantasztikus. Nézd meg Mózest. Mózes minden idők egyik legnagyobb vezetője volt. Hihetetlen vezetői képességekkel és tulajdonságokkal rendelkezett. És Isten mégis mit tartott fontosnak, hogy kiemeljen a Bibliában róla? Azt, hogy mindenkinél szelidebb volt. Az, hogy mindenkinél szelidebb volt. Ez ámulatos, tudod? Jézus azt mondja magáról, hogy ő szelíd volt. Máté 11:29-ben azt mondja, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Figyelj, ha Isten nem szégyeli, és neki nem zsenánd azt mondani magáról, hogy én szelíd vagyok, akkor vajon a világ miért tartja azt, hogy egy férfinek keménynek, erősnek és macsónak kell lenni. Ha Isten azt tudja mondani, hogy gyere hozzám, tanuld meg tőlem a szelídséget, hogy Isten szerinti férfi akarsz lenni, hogyha tényleg igazi férfi akarsz lenni, akkor tanuld meg a szelídséget tőlem, és meg fogod látni, hogy mi történik. Nyugalmat talál a lelked. Nem kell megfelelni a világ elvárásának, nem kell megfelelni annak a hazugságnak, hogy neked keménynek kell lenni, érzelemmentesnek kell lenni. Tudod, annyira bírom azt, amikor véletlenül így elcsípsz egy ilyen jelenetet, hogy mondjuk mit tudom én, van egy ilyen megindító jelenet, vagy egy színdarab, vagy egy mozi, vagy valahol, tudod, és akkor férfiaknak így kicsordul a könnye, mert hát azért csak nem tudja megállni, és akkor a hülye muslica az a... tudod, és próbálja valahogy eltakarni az érzelmét. Nem szégyen. Mi, hála Istennek, nekünk is vannak érzelmeink. Úgyhogy nem kell keménynek, macsónak lenni, hanem szelídnek lenni. Aztán a másik, amiért nagyon fontos a szelídség. Tehát nem csak azért, mert úgy tudsz vezetni, ha szelíd vagy, hanem a kapcsolatok miatt is. Titus 3:2 azt mondja, hogy gyöngédek legyenek szelídséget tanúsítván minden ember iránt. egy jó kapcsolatot nem lehet erőszakkal fenntartani. Nem lehet erőszakkal fenntartani. Egyszerűen az ember lelke úgy van megszerkesztve, hogy gyöngétségre és szelídségre vágyik. Hogyha, hát mindnyáján kapcsolatokban élünk, csak gondolj bele, hogy a kapcsolataidat tudod úgy ápolni, tudsz jó kapcsolatokat tartani, hogyha goromba vagy, ha durva vagy, ha megmondós vagy, ha... Nem, hát csak szeliden, gyöngéden, tudod, mindnyáján erre vágyunk, mindnyájunknak ez van a szívében, ez a szükségünk, hogy gyengédek legyenek velünk, tudod. Arról nem beszélve, hogy a párkapcsolatban, meg főleg, hát egy hölgynek, nőnek sokkal cizelláltabb a lelke, mint nekünk, olyan szívesen lerajzolnám. Egy női lélek, ezt tanítom a női órán. Egy női lélek az körülbelül így néz ki. És ennek a lényege az, hogy tele van ívvel, és itt az érzelmek szabadon tudnak járni, nincs amiben beleütk. Egy férfi lélek az ilyen. Ilyenek vagyunk mi, komolyan mondom, tudod. És itt megütközik és kioltódik az érzelem, nem vagyunk annyira érzelemdúsak, mint a nők. Úgyhogy a nők különösen igénylik azt, hogy gyöngédek legyünk velük. Péter azt mondja, 1 Péter 3-ban maradjunk ennyiben most a vers, nem? Hogy a nők a gyengébb edények, és aképpen is bánjunk velük, mint a gyengébb edényekkel. Vagyis a párkapcsolatnál különösen fontos az, hogy szelidek legyünk. A kapcsolatok egy jelentős részét azt teszi tönkre, hogy veszekednek, vitatkoznak egymással, de a gyöngétség, a szelídség, az ki tudja simítani ezeket a hullámokat. Azt írja a Példabeszédek 15.1. A szelíd válasz lecsillapítja a haragot. A szelíd válasz lecsillapítja a haragot. Kioltja azokat a hullámokat, amiből nagy viharok támadhatnak a kapcsolatban, amiből veszekedés, amiből tényleg még akár szakítás is lehet. Úgyhogy szelíd természet és szelíd szavak. Ez kellene, hogy jellemezze minden Isten szerinti férfit, és ez annyira csodálatos, tudod. Efézus 4.2 azt írja, hogy a szelídség segít abban, hogy el tudjuk viselni egymást. Teljes alázatossággal és szelídséggel, türelemmel viseljétek el egymást szeretetben. Figyelj, csak gondolj bele, hogy nagyon sokszor egész egyszerűen nem tudsz más csinálni, csak elviseled a másikat. Mert nem vagyunk mindig kellemes társaság. Mert nem mindig könnyű velünk lenni. És ez bármelyikünkre érvényes. Hogy van, amikor el kell viselnünk egymást. És hogyan tudlak elviselni? Úgy, hogyha szelíd vagyok. Itt a Prausznak az egyik alakja, a praotész szerepel, és azt jelenti, hogy szelídség, jóindulat, barátságosság és higgadtság. Hogy szükségem van higgadtságra, amikor olyan vagy, hogy el kell, hogy viseljelek, akkor higgadtságra, szelídségre van szükségem, mert hogyha goromba vagyok, ha durva vagyok, akkor csak olajat öntök a tűzre. Úgyhogy a szelídség a kapcsolatainkban hihetetlenül fontos. Galácia 5.22, de a szellemnek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Pál ugye itt a szellem gyümölcséről beszél, és ezt kihangsúlyozom, hogy egyes számba beszél róla, nem többes számba, nem gyümölcsökről beszél, hanem gyümölcsről. És hallottam olyan kommentet, amiben azt mondja, hogy ez a gyümölcs, ez nem más, mint Jézusnak a jellemvonása, és nem téved az ember, mert tulajdonképpen így van. De ha jól megnézed és összehasonlítod 1 Korintus 13-mal, akkor azt látod, hogy a szeretet a gyümölcs. És a szeretetnek az egyik megnyilvánulása a szelídség. És ezért nagyon fontos a szelídség a kapcsolatokba, mert a szeretetemet tudja kifejezni. A szeretetemet tudom megmutatni a szelídségemmel. Mert ha goromba vagyok, ha durva vagyok, ha megmondós vagyok, ha oda beszél, ha tudod, akkor azzal meg tudom mutatni a szeretetemet? Hát nyilván, hogy nem. De ha gyöngéd vagyok, akkor szavak nélkül is érti és érzi a másik azt, hogy szeretem. A gyöngétség hihetetlenül fontos a kapcsolatokban. És aztán még egy Filippi 4.5. A szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Wow, figyelj, ez megdöbbentő, mert Pál nem azt írja, hogy a keménységetek ismert legyen minden ember előtt, vagy a ti macsosságotok ismert legyen minden ember előtt, az érzéketlenségetek legyen ismert minden ember előtt, hanem a szelíd lelkűségetek. A szelíd lelkűségetek. Azt mondja Isten, hogy legyen az a jellemvonásod. Úgy ismerjenek téged az emberek, mint ahogy Mózest ismerték. Igen, szelíd, minden embernél szelíded. Nem fantasztikus ez, tudod? Én mélyen hiszem, mélyen meg vagyok győződve róla, hogy egy férfinak az egyik legerőteljesebb tulajdonsága lehet a szelídség. De nem csak erőteljes, hanem a legvonzóbb tulajdonsága. Nem véletlen az, hogy évek óta gyűjtöm a hölgyektől ezeket a riportokat, vagy ezeket a feljegyzéseket, hogy szerintem milyen az ideális férfi, és nem véletlen, hogy mindegyikben szerepel a szelídség. Ez egyik legvonzóbb tulajdonságod lehet, mint férfi a szelídség, és ez fantasztikus. És még egy ok, amiért fontos a szelídség, az az elfogadás. Az elfogadás miatt. Jakab 1.21. Azért vessetek el minden undokságot és gonoszság sokaságát, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja a lelketeket. Figyelj, ez fantasztikus. Ha büszke vagyok, ha arrogáns vagyok, akkor az ige mi csinál? Akkor az ige lepattan rólam. Akkor egyszerűen az ige nem tud beépülni a szívembe, nem tud a részemmé válni, nem tud mozgatni, mert mindig felül fogom bírálni a saját elképzelésemmel, a saját önképemmel, a tapasztalataimmal, és mindig felülbírálom az igét. Jön az ige, azt mondja Isten, hogy szeretlek, én meg azt mondom, hogy hát a barnust lehet, hogy szereted, szeretetre méltó fickó, de engem nem lehet szeretni. És már nem szeliden fogadtam el az igét. Már felülbíráltam a saját véleményemmel, a saját önképemmel. Szeliden fogadta beoltott igét. Nem erről akartam, de ezt gyorsan hagyd mondjam, mert ez annyira tetszik nekem. Beoltott ige. Beoltott ige. Te prédikáltál valamelyik nap, vagy nem? Pásztor Beri volt? Mindegy. Mostanában hallottunk egy pár jó üzenetet. Igen, Pásztor Beri volt. A beoltott ige. Láttatok már cseresznyefán medgyet? Mert van olyan, hogy a cseresznyefába beoltanak egy medgyágat, és azon az egy ágon nem cseresznyenő, hanem medgy. De be kell oltani. És egy idegen testrész, egy idegen anyag, az gyümölcsöt tud hozni ezen a fán. És figyelj, az ige az ugyanilyen. A természetünkhöz, az emberi természetünkhöz képest az ige az egy idegen anyag. De ha szeliden elfogadom, ha hagyom, hogy be legyen oda oltva a szívembe, ha nem bírálom felül, akkor az gyümölcsöt fog hozni. Az megtermi a maga gyümölcsét, és ez egy ámulatos dolog. Úgyhogy, ó, Isten embere, te kövesd a szelídséget. Amen. Úrunk, csak köszönjük neked. Köszönjük, hogy felhívtad a figyelmünket erre az emberi tulajdonságra, amit férfiként eléggé lenézően kezelünk, Uram, de tudjuk azt, hogy neked ez fontos. Úgyhogy csak kérünk téged, hogy írd a szívünkbe ezeket a gondolatokat. Kérünk, segíts nekünk szelíd emberekké válni, olyan szelídé, mint ami Mózes volt, minden embernél szelídebb. Csak köszönjük, Urunk, és kérünk, hogy áld meg a nap hátralévő részét a te drága nevedben. Amen. És befejezésként mondok egy verset, ezt csak írjátok fel, aztán majd megtudjátok, hogy miért mondom ezt a verset. Zsoltárok 37.11. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Köszönöm a figyelmet!
Akkor lehet még imádkozzunk egyet, jó, amíg még így a keringésünk is van. Mennyei Atyánk, csak eléd hozzuk most így a betegeinket, külön kérünk téged, külön imádkozunk, Uram, Gyuláért, aki tényleg tropán van szegényünk, és kérünk, hogy áld meg őt, gyógyítsd őt. Imádkozunk, Urunk, valamennyiünkért, akik nem tudtunk aludni a különböző zajhatások miatt, és kérünk téged, hogy adj nekünk fókuszt, és imádkozunk azért, hogy tényleg adj nekünk egy áldott időt együtt. Egy öröm együtt lenni, Uram, te nevedben, egy öröm te sokkal lenni, öröm együtt gondolkodni, és felkavarodni, hinni, és keresni a te akaratodat, és megismerni, és Uram, vágyni, járni abban, amire elhívtál bennünket. Valóban áld meg ezt a pár szót, ezt az irányt, amiről most beszélünk. Kérünk téged, Urunk, hogy adj nekünk egy áldott közösséget most még a te igédben, aztán utána a beszélgetéseinkben. Tényleg hadd legyen ez a másfél nap, amink még van, ez valóban egy ilyen átformáló dolog az életünkben. Adj hozzánk, szolgálj felénk a Jézus nevében. Amen. Amen. Nem tudom, vagytok, akik mentek el még az este előtt, akik visszamentek Pestre? Tényleg? Te csak ma délőtt, hogy... Oh, de rossz. Esti alkalom után. Esti alkalom előtt azt érted, igen. Oké. Ja. Vezetésről. Igen, ez... Szuper. Csak fantáziálok, vagy kevesebben lettünk? Volt részleges elragadtatás, oké. Ja, oké, szóval valahogy ki kell szaladni, jó van. Jó van, kérlek lapozzatok 2 Korintus 3:6-hoz, tegnap is ezt a verset néztük meg, de ez egy, ha minden jól megy, akkor erről a versről fogok beszélni még egy kicsit, mert muszáj, elkerülhetetlen valóság szerintem. Csak másik fordításban előveszem meg, akkor még visszaér egy pár ember, mielőtt nekiállunk. Mi csoportunkban Pitner Józsi azt mondta a szelídségről, hogy ő nem tudja, miről beszélünk, szerinte az, hogy az ember szelíd és kifejezi, hogy szelíd, az soha nem invitál támadást. Tehát, hogy attól... Oké, tehát 2 Korintus 3, nem mondta, csak én találtam ki. 2 Korintus 3:6, oké, nézzük. 2 Korintus 3:6, aki alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, szellem pedig megelevenít. Tegnap az új szövetség kifejezést néztük meg, hogy milyen kiváló szolgálatot kaptunk így ebben a korban, ebben az időben. Tehát, hogy milyen kiváló szolgálatunk van, hogy a remény szolgálata a miénk, a lehetőségnek a szolgálata a miénk, hogy ránézhetünk egy helyzetre, ránézhetünk egy emberre, és azt mondhatjuk, ránézhetünk egy emberre, egy szörnyű állapotban lévő emberre, és azt mondhatjuk, Isten ezt az embert képes valami gyönyörűre használni. Isten ebből az emberből kihozhat egy kincset, belerakhatja először, aztán kihozhatja a kincset. És ránézhetünk egy szörnyű helyzetre, és azt mondhatjuk, ha Isten belenyúl ebbe a helyzetbe, akkor minden megváltozhat, akkor a gyász örömre fordulhat, ez az új szövetség szolgálata, nem pedig egy, nem tudom, tehát, hogy nem pedig valami vallásosság, és ez a nagy csoda az életünkben, hogy ez az, amit Isten adott nekünk, és persze tegnap ezt jobban kifejtettük, de a mai nap én is szeretnék visszatérni egy kicsit ahhoz, amikor te a nők mit is keresnek egy férfibanról beszéltél, ez a könyvet, azt igazán megírhatnád, és amit mondtál erről ott, hogy írni fogsz, és nem tudtam megosztani a wifi passwordomet, bocsi Balázs. De ebben a versben van még egy dolog. és erről szeretnék ma beszélni, ha minden jól megy, hogy az új szövetség szolgái legyünk, és annyira örülök, hogy pásztorat így a szelítségről beszélt, mert erről a szolgák dologról szeretnék beszélni. Ahogy beszéltük, hogy az ember fölébred reggel, milyen lenne kinézel, itt vagy, itt alszol a baldahinos ágyadban, kinézel reggel, és akkor csak úgy, azért nem lenne semmi, csak látni, hogy van egy ilyenem, és akkor így arról beszéltünk, hogy igen, fölébredsz reggel, kinézel, látod, hogy van egy ilyened, és azt mondod, te jó ég, ma fűnyírni kell, tudod, vagy valami ilyesmi, tudod, és ez a szolgának a dolga. Úgyhogy egy ilyen helyen szívesen lennék a ház ura, de a kertész az nem tudom, hogy mennyire vagyok elég jó bőrben hozzá. És igazából nézzük csak meg ezt, mert egy kicsit visszatérve ahhoz, amiről beszéltünk egy fél évvel, pár hónappal ezelőtt, tehát 1 Mózes 2-ben ugye azt olvassuk, hogy 19. vers, hogy az embernek voltak bizonyos képességei. Ekkor az Úristen 19. vers, mindenféle mezei vadat és mindenféle égi madarat formált a földből, elvitte az emberhez, lássa, minek nevezi azokat, mert amilyen nevet adott az ember annak az élő állatnak, az lett annak a neve. És ez az embernek ezt a leíró képességét mondja, tehát, hogy képesek vagyunk leírni a világunkat, képesek vagyunk így kategóriákba foglalni a világunkat, képesek vagyunk azt mondani, hogy ez ide illik, ez ilyen, ez olyan, ez amolyan. Okay, de van itt még egy plusz dolog, és ez az, amiről beszéltünk már akkor egy pár hónapja. Ez a 23. vers, és itt valami másról beszél, egy másik fajta élőlényről beszél, akkor ezt mondta az ember, ez már csontomból való csont, és testemből való test, asszony ember legyen a neve, mert emberből vétetett. Okay. Ez egy hasonlónak néz ki, tehát itt is úgy tűnik, hogy mintha az ember csak elnevezte volna az asszonyt, de valójában ez jóval többennél, mégpedig azért többennél, mert Éva képes válaszolni, képes elfogadni ezt a zsiráfra, azt mondjuk, hogy ez egy zsiráf, és akkor mostantól mi úgy hívjuk a zsiráf, de ha azt mondom, hé, zsiráf, akkor nem jön oda a zsiráf, oké? Okay? Tehát, hogy ő nem tud válaszolni arra, amit én nevezem. A számomra van jelentősége, de az ő számára nincs jelentősége. De Éva egy másik helyzetben van. Éva egy másik dolog, nyilvánvalóan. És ugye az érdekes benne az, hogy itt arról van szó, hogy 1 Mózes 2-ben, hogy az ember az is, mint férfi, mint ember, mint élő valaki, vagy halandó, ha úgy tetszik, de az asszony, és akkor itt van ez, hogy ugye az is, ez a férfi, és akkor az asszony az is áll, vagy is áll. És gyakorlatilag azt mondja, hogy tehát nem csak nevet adott neki, hanem egy értékelés. Azt mondja, hogy ez a lény, ugye, akit akkor először látott, ez a lény, ő tag, ő részem igazából, ő hozzám tartozik, ő vele egyek vagyunk, ő társ, vagy résztvevő. Egy értelemben benne van az, amit 1 Péter 3.7-ben mond, hogy társaitok az élet kegyelmében. Tehát, hogy Ádám látta azt, hogy ez egy egész más dolog, mint az antilop, vagy a csimpánz, vagy valamelyik. Tudod, ez egy egész más dolog. Ez gyakorlatilag az, hogy ez férfi-női alakban, ugye? Tehát, hogy ez a nőnemű, tehát nőnemű férfi gyakorlatilag azt mondta, igazából, ami persze vicces, de hát ez volt az első nő, tehát valahogyan ezt ki kellett fejezni. Azt mondta, hogy ő, ahogy itt a magyarban direkt azért fordították ebben a fordításban így, hogy asszony ember, hogy benne maradjon az, hogy ember, mint férfi, de hogy asszony a másik oldalról. És hogy igazából ez azt jelentette, hogy értéket adott neki, hogy felemelte őt, hogy értékelte őt, és ez az, amire csinálva vagyunk férfiak. Most ezt figyelj, Léci, nagyon. Hogy férfiak erre vagyunk csinálva, hogy értéket adjunk igazából. Hogy értéket adjunk oda, ahova való. Okay? hogy meglássuk, hogy felismerjük, és hogy aztán odaadjuk, hogy kimondjuk az értéket, hogy cselekedjük az értéket, hogy jelentőséget adjunk az értéknek a napunkban, a hetünkben, az éveinkben, a perceinkben. Ezért van olyan nagy támadás arra nézve, hogy egy férfi ne lássa az értéket. Jó példa, hadd mondjam, nagyon jó példa, pornó, egy nagyon jó példa erre. Mert pont arról szól, hogy olyasminek ad értéket, aminek nincs semmi értéke. Úgy értem azok a különböző erőszakos, meg eltorzított, meg akármi. Tudod, volt ismerősöm, barátom, aki ebben az iparágban dolgozott, miért megtért, és tudod, persze beszélgettünk róla, és mesélte, hogy senki nem élvez semmit abból igazából. Tehát fáj mindenkinek, kellemetlen az egész. De föl van emelve a fejedben, és aztán amikor szeretkeznél a feleségeddel, akkor azt meg nem tudod értékelni. Mert azt értékeled. Nem látod az értékét annak, ami értékes. Mert az értéktelent látod értéket. És ez a támadás, hogy ne lásd az értéket. Hogy ne lásd meg, hogy mi az értékes. Ez a lényege. Ezért van egy nagy támadás a férfiakkal szemben, hogy ne lássuk, ne tudjuk felismerni. Tehát, hogy lásd az értéket, ismerd fel az értéket, és aztán add az értéket. Tehát, hogy lehet, hogy látod az értéket, de ne ismerd fel, hogy értékes. És ez, amiről Pásztor Ati is beszélt a szelídség kapcsán. Hogy látod a szelídséget, de nem értékeled. Mert azt tanultad meg, hogy nem, a vadállat az, aki az igazi férfi, és ez egy marhaság, de attól még férfiak elhiszik ezt, és hogyha elhisszük ezt, akkor egy másik fajta világot építünk magunk köré, de mindjárt erről még beszélek. Vagy hadd mondjak egy másikat, hogy annak van értéke, akinek a legmenőbb cuccai vannak, ugye? Tehát, hogy annak van értéke, akinek a legmenőbb cuccai vannak. Milyen gitár az, Dávid? Jó van, akkor hagyjuk, nem is fontos. De valakinek... Gibson? Mi? Nekem Cremonám, ne csak vicce. Igen, a cseh játékgyárban készült. Igen. De hogy tudod, hogy az a menő, akinek, és akkor elmondhatjuk, tudod, akinek Apple terméke van, az akinek God First Bro pólója van, az akinek nem tudom milyen gitárja van. Az, tudod, hogy érték abból van, akinek a legmenőbb dolgai vannak, nem? Ez egy állandó dolog, ami súlykolva lett minden férfinak, tudod? Úgy értem, Gábornak van Bluetooth fültyűje, tudod? Hát most melyikünk olyan menő, mint ő? Melyikünk olyan menő, mint ő? Vagy még ráadásul van, ezért melyik az a... Igen, ezért tudod, olyan órád van... Igen, látjátok? Én menő. Okay. Tehát, hogy a dolgok, amik vannak, és mi a célja ennek a marhaságnak? Az, hogy ne ismerd fel az értéket ott, ahol van érték igazából, hanem odalás értéket, ahol valójában nincs érték. És ez a dolog, ami persze, tudod, melyikünk nem szeretne gazdag lenni, én szeretnék gazdag lenni, persze. De az igaz, hogy láttam, ismertem, vagy ismerek sok gazdag embert, akinek ez semmit nem ad az ég adta világon, mármint nem megelégedett és nyugodt és boldog az élete. Tehát, hogy szó sincs arról, hogy ő nyugodtan alszik el éjszaka, mint én. És tudod, lehet, hogy persze szeretnék gazdag lenni, de nem szeretnék olyan lenni, mint ő a szívében. És ennek itt a lényege, hogy az érték az nem ott van az életemben. És ez fontos, hogy az értéket megtaláljuk, és ez ellen van egy támadás, hogy ne megfelelően mérd a dolgokat. Tehát ne megfelelően lássad, ezért fontos figyelni a szívünkre, és figyelni dolgokra, amik értéktelen dolgokat tennének be oda, és azt mondanák, hogy ez az, ahol a fontos dolgok vannak. Oké. A dolgokat úgy teszed súlyossá, hogy, vagy a személyet, értéket kommunikálsz, tehát, hogy értéket adsz át. És tényleg az értékkel ez van, hogy az a célja, férfiak, hogy értéket adjunk át, és ez most Tényleg gondolj mindezekre a dolgokra. Tehát, hogy értéket szólni, tehát nem leszólni, hanem értéket szólni. És most valóban, tehát hogy főleg, hogyha házas vagy a feleségednek, de ha nem, akkor a barátaidnak, azoknak, akikkel együtt szolgálsz, a családodban, a szüleid, a gyerekeid, a mit tudom én, tudod értéket szólni, mert ugye Éva tudott válaszolni erre. Évának ez jelentős volt neki, a szívében ennek volt egy igen nagy fontossága, hogy Ádám értéket adott neki. És tudod, az első dolog, amit megtapasztalt Ádámmal kapcsolatban, az az volt, hogy Ádám azt mondta, hogy te olyan vagy, mint én, tudod. Én vagyok a teremtésnek, a Isten teremtésének a csúcsa, és te olyan vagy, mint én, tudod. És ez egy nagy dolog, tudod, hogy értéket kommunikálsz, nem tudom, ha házas vagy, vagy egyszer házas lesz, nem tudom, milyen gyakran mondod a feleségednek, hogy áldás neked, de remélem, hogy teszed, mert ha nem, akkor, ja, tehát, hogy úgyis elég hazugságot hall erről, de hogy értéket mondani, oké, de nem csak mondani, hanem cselekedni is, értéket cselekedni a másikba, a helyzetbe, és annyira örülök, hogy ez volt a témánk, meg hogy ilyen jót beszélgettünk róla, mert például a szelídség az pont ez, hogy próbálok értéket beletenni a helyzetbe, cselekedni a helyzetbe. Barna leírt egy helyzetet, ahol örökösödési háború volt a rokonságban, és ugye megvolt ő neki is a tábora, meg az ellentábor is megvolt, de Barna úgy döntött, hogy nem áll be a táborába, úgyhogy kapott egy ilyen nagy skarlát betűt ide, és megbélyegezték, és minden is ellenség lett mindenkinek, de hogy ő azon dolgozott, és nem felvágósan mondta, de hogy ő azon volt, hogy valahogy békességet hozni ebbe a helyzetbe, és megpróbálni, és aztán a vége az lett, hogy mindenki fújt rá, de ő lett a tolmács a két tábor között. És azt mondta, hogy tényleg úgy, hogy a minden ellenséges érzelmet elosztott 8-al, és aztán elmondta a másik csapatnak, hogy mit mondtak. Utána visszafelé az ő mondataikat, és elosztotta 8-al, és elmondta azt a másik csapatnak. Tudod, és hogy értéket cselekedni a helyzetbe. Bocsánat, hogy ilyen magyartalanul fogalmazok, de ez semmilyen nyelven nem hangzik jól. Tehát, hogy belecselekedni a helyzetbe az értéket. Tehát, hogy úgy cselekszem, hogy hozzáadok ahhoz a helyzethez. És nem fogom most ragozni, mert ez valami, amin gondolkodjunk, meg utána beszéljünk, de szóval nem csak mondani, tényleg ide is írom, tehát mondani, tenni, és aztán a harmadik van, a harmadik, hogy elsődlegességet adni dolgoknak, felemelni dolgokat, oké? Tehát, hogy úgy mondanám, hogy emelni, legyen az emelni, oké? És ezen mit értek? Hadd mondjak egy példát. A feleséged azt mondja, hogy szükségem lenne rád, drágám, nagyon, nagyon tropán érzem magam, tudod, és akkor azt mondod, hogy hát, de a foci meccsen van, úgyhogy szia. Úgyhogy szia. Oké, mit csinálok éppen? Akkor a barátaimat, a foci meccsemet, azt fölébe emelem ő neki. Oké, nem mondom, hogy mindig az egyik irányba kell lennie, vagy mindig a másik irányba kell lennie, de azt csinálom, hogy akkor fölébe emelem a másik dolgot. Oké? Vagy azt mondja, hogy vagy tudod, vagy meg kéne javítanom csöpög a lefolyó, tudod, meg kéne javítanom a csöpögő lefolyót, és akkor hát most a szórakozásom az előrébb való, nem tudom, meg kell néznem a, nem tudom, meccset, vagy valami. És akkor azzal mit csinálok? Azzal értéket adok, értékessé emelem a meccset, és azt letolom az otthonomat. Oké? Letolom az otthonomat. Értitek? Tehát, hogy emelni, hogy értékessé emelni dolgokat az életemben. És ezt mondjuk vele, hogy ez fontosabb. Amikor példabeszélek 12-14-ben azt olvassuk, hogy az ember, az ő, inkább felolvasom, várjátok, mert az én fordításom azért csak nem az, aminek kéne lennie. 12. fejezet, 14, hát ez nem az. Azt hittem, hogy ez az, bocsánat. Oké, valahol van egy vers, benéztem. Valahol van egy vers, amik arról szól, hogy, hogy az ember az ő szájának a jó gyümölcséből elégszik meg. 13 következő fejezet? Ja, az előző, ja, ott van a vers. Ja, köszönöm, akkor csak el volt számozva. Másikban néztem, 13. Ó, köszönöm. Szája gyümölcséből elégedik meg az ember jóval, és keze munkája megtérül neki. Oké, tehát példabeszédek 12-13. Ja, hogy szerintem ez nem csak a szájára vonatkozik, hanem többről is beszél. Ez beszél mindarról, amit teszünk, és hogy igazából létrehozunk valamit magunk körül azáltal, hogy értéket teszünk bele. És csak hadd mondjak egy második dolgot, aztán összekötném ezzel. És ez egy fontos kijelentés, hogy férfiak szerintem mind úgy vagyunk megcsinálva, hogy mind úgy működünk, hogy létrehozzuk a magunk valóságát. Okay? Tehát mi férfiak mind így alkotunk magunknak egy világot, mi férfiak mind úgy vagyunk, hogy létrehozunk egy valóságot magunknak. Jó, ez egy ilyen nagyon ködös, vagy ilyen általánosító mondat, de nem baj, mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. Hogy valahogy látom a világomat, leírom, meghatározom magamnak, hogy hogyan működnek a dolgok, és aztán abban fogok élni. Okay? Ez az, amiről beszélek. És ez nagyon, nagyon fontos, hogyha az én valóságom, ha az én valóságomban kb. Megfelel a valóságnak, a nagybetűs valóságnak, akkor működni fog az életem igazából. Tehát hogyha összhangban van azzal, ahogy tényleg működnek a dolgok, akkor működni fog az életem. Hogyha nem igazodom a nagybetűs valósághoz, akkor az fog történni, hogy igen-igen csalódok, rendszeresen fogok csalódni, rendszeresen lesznek kudarcaim, frusztrált leszek, és aztán végül visszahúzód, a legtöbb ilyen férfi rendszerint elbújik előbb-utóbb valahova. Visszahúzódik valami szubjektív kis valóságba, amit csinál magának. Tudod, itt jönnek be az összeesküvés elméletek, ezért nem vagyok a barátjuk, mert szerintem ez csak egy ilyen rejtőzködés. Összeesküvés elméletek, ez a, tudod, én nem piszkálok senkit, mindenki hagyjon engem békén, tudod, ami nem fog működni, tudod, ezek a bujkálások, ezek nem működnek. Én nem ártok senkinek, úgyhogy akkor majd nekem se árt senki, meg ilyenek. Ezek nem valósak, persze, hogy fognak ártani, nem fogják tiszteletben tartani azt, hogy te senkinek nem árt, az ilyen marhaság. Vagy az üzlet az én életem, vagy nem tudom, az autóm az én életem, vagy mit mondhatnék még, ami ilyen, nem tudom. Vannak ilyen elbújások, ahol a férfiak így elbújnak, de ez nem igaz, ez nem működik. Ez nem valós, és figyelj, ha így él az ember, tehát hogyha ez nincs meg, ez a legalább körülbelüli megfelelés nincs meg, akkor az ember igen-igen nagyon fog csalódni a végén. És minél tovább építgetem ezt az én kis légváramat, annál nagyobb lesz a pofára esés és a végén. Minél később jövök rá, hogy hülyeség volt, annál nagyobbat esek, és itt van ez a történet, felolvasom, aztán mondom, hogy hol, de ismerős lesz úgy is. Azt mondja, cédrusfát vág magának, tölgy és cserfát hoz, fölneveli erdő fájával együtt, fenyőt ültet, amelyet az eső fölnevel. Ezekből tüzet rak az ember, vesz belőlük, hogy megmelegedjen, elégeti, kenyeret süt, sőt, Istent is csinál belőle, és imádja, bálványt készít, és leborul előle, előtte, bocsánat, felét tűzben elégeti, felével a húst készíti. Pecsenyét süt, jól lakik, aztán melegedik, és így szól, de jó melegen van, látom a tüzet. Maradékából Istent készít magának bálványszobrot, leborulva imádja, könyörög hozzá, és így szól, szabadíts meg, mert te vagy az Istenem. Nem tudnak és nem értenek semmit, be van hunyva, szemük nem látnak, és szívük sem eszmél. Nem gondolja meg, nincs tudása és értelme, hogy azt mondaná, felét tűzben égettem el, kenyeret sütöttem parazsánál, majd hús sütöttem, megettem, maradékából pedig utálatosságot csinálok, és leborulok egy fatuskó előtt. Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezette megcsalt szíve, hogy meg ne szabadítsa a lelkét, és azt ne mondja, hát nem hazugságra támaszkodtam. Ez az Ésaiás 44-nek a 14-től 20-ig.
És ez a helyzet, ez a helyzet az, ami
sajnos, tehát könnyen lehet az ember világa, egy férfinak a világa, hogy létrehozok magamnak egy világot, aztán álmodok valamit, kitalálok valamit, aztán remélem, hogy senki nem lép bele. És aztán, hogyha valaki felrúgja, tehát például a feleségem azt mondja nekem, hogy te figyelj, tudod, valóságban kéne élni, akkor gyűlölöm a feleségem azért, mert miért tette tönkre az én kis álmomat. Vagy a főnökömet, vagy a világot, vagy a kis, ja igen, lefelé jövet, mondta, mesélted ezt a példát, a hány éves volt, amikor toporzék volt, hogy 70? 50. 60, oké. Okay. 60 évesen azt mondta ez az ember, hogy elromlott a látása, nem volt hívő, és 60 évesen elromlott a látása, és szó szerint toporzék volt, mint egy kisgyerek, hogy teheti ezt vele az élet, milyen jogon teszi ezt vele az élet, hogy ő neki elromlott a látása. Tudod, és ez az, ahol csak dühös vagyok, semmi értelme, tudod, sehova nem visz semmit, nem old meg semmit. De miért? Azért, mert a kis kártyaváram össze lett döntve, és már olyan szép magas volt, tudod, így ennyi éves koromra, és én vagyok az életem ura és irányítója. Ezek hazugság, ezek nem illenek össze a valósággal, és nem lehet így gondolkodnom. De nem baj, figyelj, hogy így próbáljuk értelmezni a világunkat, hogy próbáljuk leírni. Ádám is ezt csinálta. Isten azt adta neki, hogy leírja a valóságát. És aztán, de utána, tudod, mi nem vagyunk olyan hibátlanok, mint Ádám, nekünk igazítani kell. És itt a másik oldala, hogy az életünknek, tehát nem csak, hogy létrehozunk egy valóságot, és aztán annak illeszkednie kell, hanem még egy dolog, van még egy oldala, hogy az életünk a kapcsolatok által jelentős. Oké? Okay? Ez is egy nagyon fontos oldala. Az életünk kapcsolatok által jelentős. Tehát tényleg úgy van, hogy gondolj bele, tehát hogy feltaláló vagy, feltaláltál valamit, és soha senki nem fogja használni. Tudod? Akkor volt-e értelme? Tudod? A író vagy, írtál egy könyvet, szerinted a legjobb könyv a világon, és soha senki nem olvassa el, tudod. Soha senki nem veszi meg, tudod. Alkotsz valamit, és senki nem nézi meg az alkotásodat. Értitek, amit mondok, tudod, meg tudnál dolgozni, tudnál csinálni valamit, de soha senki nem vesz föl, hogy dolgozzál neki. És az ember annyira haszontalannak érzi magát. Ugye 1 Mózes 2.18-ban, amikor Isten azt mondta, nem jó az embernek egyedül lenni, akkor ezt is értette rajta. Hogy az embernek kapcsolatokra van szüksége. Úgy lettünk kitalálva, hogy kapcsolódjunk. És amikor egyedül vagyunk, akkor igazán ezzel bajban vagyunk. És igazából ez az a hely, ahol nagyon sokszor kiigazítást kap a világom, az én kis világom, amit létrehoztam, hogy egy valósabb dolog legyen, visszakérdeznek, és azt mondják, ezt tényleg így gondolod, hogy ez így van, és aztán azt kell mondanom, hogy oké. De hogy nem utálni azt az embert, aki ezt mondja, hanem megérteni azt, hogy hát igen, lehet, hogy ki kell igazítanom azt a valóságot, ami az én szívemben és fejemben úgy képzelem. Oké. És igazából itt jönne az, ahol össze szeretném foglalni ezt a kettőt, és akkor nagyon egyszerűen, ja igen, ez a szolgálat. Oké, hogyha ezt a szót látom, akkor arra a csávóra gondolok, aki, tudod, aki itt ébredt föl ebben a szobában, az azt mondta, hogy ó, ez mind az enyém, és milyen jó. Aki valahol ott egy cselédszobában ébredt föl, valahol másutt, ő kinézett reggel, és azt mondta, ezt le kell nyírnom ma, kaszálnom. Le kell kaszálnom ma az egészet, tudod. A szolga, az, aki, tudod, én itt szeretnék felébredni, nem ott, tudod, nyilván. Oké, de szeretném oszlatni egy kicsit ezt a szolgai dolgot, ha lehetne, ha megengeditek, és ha egy kicsit erről beszélhetnék, ahol összejön ez a kettő, hogy kapcsolatok, valóságom, és aztán értéket felismerni és adni. Hogy a szolgálat, ez nagyon fontos, hogy az egyik legértékesebb, legértelmesebb módja, ahogy a valóságunkat kialakíthatjuk, az a szolgálat. Oké, tehát az a mód, ahogy legértékesebben kialakíthatjuk a valóságunkat, az a szolgálat. Ez azért fontos ezt hallani, mert legtöbben férfiak azt képzeljük, azt álmodjuk, hogy a valóságunkat parancsokkal alakíthatjuk ki jól, szabályokkal alakíthatjuk ki jól, rendszerekkel és struktúrákkal alakíthatjuk ki jól a valóságunkat. Oké? Nem mondom azt, hogy ezeknek nincs értelme, nem mondom azt, hogy ezek jelentéktelenek, igen. De amit mondanék, az ez, hogy Isten ezt adta nekünk, hogy szolgálattal alakítsuk ki a valóságot magunk körül. Amit ezt értem igazából, hogy felismerni az értéket, és adni értéket, és oda tenni az értéket, és jelentőséget adni. Tehát jó példa, hadd mondjak egy jó példát. Miről szól a vasárnapi iskola? Tudod, arról, hogy a gyerekeinknek értéket adunk. Értéket adunk abban, hogy törődünk velük, hogy tanítjuk őket, hogy időt szánunk rájuk, hogy valaki felkészül azért, hogy taníthassa őket. És aztán Istenről kommunikálunk feléjük, és értéket teszünk az életükbe. Oké? Szolgálat. És aztán mit csinálunk ezzel? Kialakítjuk a valóságunkat. Hogyha ez történne minden gyerekkel az országunkban, hogy vasárnapi iskolában van, és valaki tényleg értéket ad neki a személyének, és aztán értéket tesz az életébe azzal, hogy tanítja, akkor a valóságunk 15-20 év múlva egy másféle valóság lenne. Az országunk egy másféle ország lenne. Azért, mert értéket tettünk bele. És ez igazán a gondolat, amit mondok, hogy Pál azt mondta, hogy elmagyarázza az evangélium nagyságát, Isten akaratának a nagyságát, és aztán Efézus 3:7-ben azt olvassuk, hogy Isten ezért engem szolgálóvá tett. Tudod? És hogyha megnézzük később, Efézus 4:11 és 12, azt hiszem, akkor ott azt olvassuk, hogy Isten adott apostolokat, prófétákat, pásztorokat, tanítókat, és mit mond utána? Azt mondja, a szolgálat munkájára, a szentek tökéletes bítésére, azt mondja, hogy a Krisztus testének az építésére adta őket. Tehát, hogy Isten azért adott ajándékokat a gyülekezetnek, mármint ember ajándékokat, hogy építse, hogy szolgáljanak, hogy szolgáljunk igazából. És valójában ez a férfinak ebben az értelemben a férfi egy nagy ajándék ebben a világban, hogy az az elhívásunk, hogy a szolgálaton keresztül változtassuk ezt a valóságot egy értékesebb valósággá. És ezt jelenti szolgálni. Amikor azt olvastuk itt 2 Korintus 3:6-ban, hogy aki tett minket az új szövetségnek a képes szolgálóivá, akkor erről beszél, hogy megváltoztatni a valóságunkat az új szövetségnek, az üzenetével, és értéket tenni bele, értéket adni hozzá. Ezt szeretném csak mondani, tehát, hogy tényleg tudod, tehát, hogy a valóságunkat a legjobb irányba mozdítjuk el, férfiak, hogyha a kapcsolatainkban értéket kommunikálunk egymás felé és mások felé. És ehhez viszont szükségünk van egy forrásra. Ehhez szükségünk van arra, hogy legyen egy olyan forrásunk, amire mindig támaszkodhatunk, és amiből meríthetünk. És igazán ez az, amit Isten ad nekünk. Úgyhogy szeretném, ha erről még beszélgetnénk egy kicsit, ezekről a gondolatokról, aztán utána még van egy fontos mondandóm nektek, egy fontos bejelentésem, illetve felvetésem nektek, hogy azt majd szeretném együtt, még ha együtt maradnánk arra mindenképpen, de mi lenne, ha szétoszolnánk megint, mondjuk legyen ugyanúgy, csináljuk ugyanúgy, lehet, hogy ugyanazok a csapatok, kinyithatnánk egy kicsit az ablakot, és aztán beszélgethetnénk egy kicsit erről is, jó?